László parlamenti szócsatában a távirat iroda jelentése szerint azt kiabálta, Ivancsik Imre a polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár felé, hogy idézzük, lógni fogtok. Szili Katalin a házbizottság rendkívül ülése után, amit ő hívott össze, elmondta, hogy példátlan, ami történt, vagyis hogy egy parlamenti képviselő fenyegetést fogalmazott meg. A Fidesz etikai vizsgálatot indít az ügyben, közölte a frakcióigazgató. Rétási Róbert hozzátette, hogy a képviselő vállalta, amit mondott, és megkövette a házat is. Az eset után rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze a Magyar Szocialista Párt, és ott volt a tájékoztatón Ivancsik Imre is, akinek állítólag szólt ez a fenyegetés. A Klubrádió tudósítója is ott van a helyszínen. Szervusz Eszter, pontosan mit mondtak tehát Ivancsik Imrének? Mert hogy ez ügyben úgy tudjuk, hogy van némi eltérés a távirati iroda jelentéséhez képest, és mit akar az MSZP?
Igen, köszöntöm a hallgatókat, szervusz Tamás. Ivancsik Imre, polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár, MSZP-s képviselő pontosította a sajtótájékoztatón, pontosította a távirati iroda tudósítását. Ugye a tudósítás szerint az adatgyűjtési ügyről szóló államtitkári válasz után a fideszes Arnold Sándor azt kiabálta, beidézem, lógni fogtok. Ivancsik Imre szerint azonban ez pontosan neki szólt, azaz azt mondta Arnold Sándor, hogy lógni fogsz. Göndör István az MSZP frakcióvezető helyettese szerint ez életveszélyes fenyegetés, ami a BTK szerint bűncselekmény. Hozzátette, hogy tűrhetetlen, hogy ilyen megtörténhet, és azt is mondta, hogy ezért azt követelik, hogy a fideszes képviselő mondjon le. Ivancsik Imre még azt tette hozzá, nem tudja-e, hogy tesz-e feljelentést az ügyben, stúdió.
Köszönjük a friss információt, Fekete Tóth Esztert hallották a parlamenttől. Megerősítette Almási Kornél kizárását az MDF frakció, mert a múlt pénteki hasonló döntés nem volt szabályos. A képviselő ezután már csak a függetlenek közé ülhet a parlamentben. Pártagságát is törlik majd, ezt az országos választmánynak még jóvá kell hagyni, mondta el az egyhangú döntés után Herényi Károly frakcióvezető. Leállt a 4-es metró munkálatainak egy része. Az alagút fúrásra is szerződött Bamco konzorcium nem dolgozik, a Szentgellért téri metróállomás, az eteletéri pajzsindítóaknál és néhány szellőző alagút megépítésén. Az érintett cégnél dolgozók reggel már nem vették fel a munkát, ami úgy tudni bizonytalan ideig szünetel. Tovább csökken a benzinára. Szerdától 2 forinttal kell kevesebbet fizetni a 95-ös üzemanyag literjéért, a gázolaj ára most nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI. Kellemes enyhe időre számíthatunk a következő néhány napban is, a hőmérséklet a maihoz hasonlóan 18-19 fok körül alakulhat majd, napsütés is lesz. Aztán szerdán már több felhő lesz az égen, a hét második felében pedig lehűlés érkezik ismétlődő esővel. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Minden ősszel elérkezünk ahhoz a pillanathoz, amikor megkezdődnek a következő évi bértárgyalások, hogy mennyi az annyi, lehet-e több, és hogyha igen, akkor miért nem. Az alkó lényege, mindenki mond egy számot, a szakszervezetek általában nagyobbat, a vállalkozók sokkal kisebbet, a kormány pedig rájuk bízza a megegyezést. A közszféra esetében azonban maga a kormány a munkáltató, és ilyenkor a felelősség sem hárítható át. A telefonnál Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok.
És akkor hallom közben, hogy Herzog László, a Szociális és Munkaügyi Tárca szakállamtitkára is velünk van már a telefonban. Köszöntöm Önt is.
Jó napot kívánok.
Fehér urat kérdezem először, miről szólt pontosan a kormány és a SZEFT megállapodása az idei és a jövő évi béremelésre vonatkozóan?
Engedjen meg, hogy egy picit korrigáljam. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban a SZEFF-en kívül más konfederációk, így az értelmiségi szakszertömülés, a Liga szakszertek és az MSZF képviselői is ott voltak, tehát a munkavállalói oldal.
Tehát ez egy együttes megállapodás volt, igen.
És a kormányzat igazából egy menetrendben állapodtunk meg, abban, hogy mikor, miről tárgyalunk, és reményeink szerint mikorra érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor aláírjuk majd a 2009 évi közszolgálati bérpolitikáról szóló megállapodást. Ez várhatóan azért inkább november közepén, november végére tehető, mint hamarabbra.
Szakállamtitkár úr, béremelésről van itt szó. Teljesültek a feltételek, amit szabtak ehhez?
Hát, ha a 2008. évet nézzük, akkor abban maradtunk, hogy a reálkeresetek értékét őrizzük meg. Évközben a magasabb infláció miatt sor került egy keresetkiegészítésre, és úgy tervezzük, hogy ezt megismételjük, ami azt jelenteni, hogy a novemberi fizetésekkel együtt, tehát december elején lenne még egy általános keresetkiegészítés. Ennek a pontos mértékéről tárgyalni fogunk, illetve hát a statisztikai adatok alapján tulajdonképpen számolnunk kell, hisz az, hogy a reálérték nulla legyen, ez igazából ez számtan, hogy ez mekkora összeg kell.
Akkor először azt kérdezem Fehér úrtól, hogy akkor nézzük a keresett kiegészítést, hogy itt mivel lennének elégedettek, és utána nézzük meg azt is, hogy a jövő évre milyen béremelésre tartanak igényt.
Igen, engedjen meg, hogy az utóbbival kezdjem. A jövő évre vonatkozóan mi a 2007 évi sztrájk megállapodásból, illetve a 2008 évre vonatkozó bérmegállapodásból indulunk ki. Mi úgy mondjuk, hogy ezek bizonyos mértékig evidenciák. Mi evidenciának tekintjük azt, hogy 2009-ben a közszolgálati bértételek legalább 4%-kal, de hangsúlyoznám, hogy a legalább az a legkevesebb, tehát több mint 4%-kal kell, hogy emelkedjenek. Azt is természetesnek tekintjük, hogy 2009 februárjában a januári fizetésekkel, teszem hozzá, emelt összegű fizetésekkel számolva egy két heti úgynevezett opciós két heti fizetés kifizetésére kerül sor, illetve hogy 2009 decemberében visszaáll a korábbi rend a 13. havi fizetések kifizetése tekintetében, és minden közszolgálati dolgozó a tárgyévben, decemberben karácsony előtt kap 13. havi fizetést. Ezt tekintjük mi kiinduló pontnak, de természetesen az, hogy 2009. január 1-től milyen összeggel emelkednek, vagy milyen számmal emelkednek majd a közszolgálati bértételek, hát azt gondolom, hogyha nem is nagyon-nagyon hosszú, de azért bonyolult tárgyalásokra kell számítani, mert a tarifa emelés mértékét nagyon sok minden befolyásolja. Mi 2009-re reálkeresett emelkedést szeretnénk elérni, és talán ezt a kormányzat sem fogja másképpen érteni, de hogy ez milyen mértékű lesz, és ez milyen tarifa emeléssel fog járni, ez azért még elég sok mindentől függ.
Ez az 5,5-6%-os béremelés az, amit elfogadhatónak tartanak? Mert hogy hírekben ezt olvashattuk.
5,5-6%, most ugye ez egy béremelés, vagy tarifa emelés, ez nem mindegy, mert ha a béremelkedés az 5,5-6%, ez nem feltétlenül jelent ilyen mértékű tarifa emelkedést, mert bármennyire is vitatkozunk, azért azt tudomásul kell vennünk, hogy az adórendszer változása bizonyos értelemben más, olyan tényezők, amelyek nem a tarifa emelkedésben, hanem máshol jelennek meg, ezek azért befolyásolják a reálkeresetet. A kiinduló pont az, hogy 2009-ben érzékelhető mértékű reálkereset emelkedés következzék be, ehhez nyilván a tarifákat is emelni kell, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy például 1 millió 700 ezerről 2 millióra növekszik a adósávhatára, és ez mondjuk ebben a kereseti körben jelentős 51 néhány ezer forint nettó keresetemelkedés jelent, anélkül, hogy a tarifák változnának.
Herczog Lászlóhoz kérdezem, hogy a szakállamtitkár úr mennyire tartja reálisnak ezt az elképzelést, mennyire fognak vitatkozni?
Én azt hiszem, talán most nem állnak annyira távol az álláspontok, mint amennyire szoktak. Az illetménytábla legalább 4%-os emelésével egyetértünk, hiszen erről megállapodtunk. A két heti évelei kifizetés, hát elnök úr is úgy fogalmazott, hogy opcionális, tehát erről még nyilván tárgyalni fogunk a frissebb statisztikai adatok tükrében. A 13. havi fizetésnek a visszaállítása decemberre, erről már az országgyűlés előtt van a törvény, folyik ennek a vitája, és eddig még azt mondhatom örömmel, hogy konfliktusmentesen halad előre a parlamentbe, tehát arra számítok, hogy ezt el fogja fogadni a tisztelt ház, és végére hagytam talán a leglényegesebbet, mi is abba gondolkozunk, hogy a rákeresetek növekedjenek a közszférában.
Pontosan lehet egyébként már tudni, hogy hány százalékos országos béremelési ajánlat talál majd elő a kormány jövő évre vonatkozóan?
Hát valamennyire lehet tudni, de erről mi nem szeretnénk nyilatkozni, mert az a szándékunk, hogy a tárgyalóasztalnál lesz először a tárgyaló partnereinkkel közöljük.
Tehát akkor nem akarják kiteríteni alapjaikat előre. A 13. havi bér kifizetéséről még azért beszéljünk, és akkor főtitkár urat kérdezem, hogy önök mivel lennének és mikor lennének elégedettek?
Mi azzal leszünk elégedettek, hogyha a parlament eszes mindenkor a törvénybe iktatja azt, hogy a tárgyévben minden munkavállaló decemberben egy havi fizetést kap, és talán nem túlzom el, ha azt mondom, hogy ezzel záródna véglegesen az az immáron lassan 5 éve tartó vita, hogy legyen 13. havi, ne legyen 13. havi, épüljön be a tarifába, 1/12 elve legyen kifizetve, nem mindenki kapja meg. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos és egy jó üzenet a közszolgálat munkavállalói számára, hogy lezárul ez a vita, és ahogyan szakállamtitkár is említette, a parlament megalkotja azt a törvényt, amelynek szabálya minden közszolgálati törvény, munkaügyi törvénybe bekerül, és egyszer mindenkorra lekerül a napirendről ez a, azt kell mondjam, áldatlan vita. De visszatérve a 2009 évi béremelésekre, itt azért ugye lesz egy-két olyan dolog, amit jól kell értelmeznünk. Az egyik dolog az, hogy 2009. január 16-án a korábbi évektől eltérően sem nem félhavi, sem nem egész havi fizetés nem lesz. És ezt meg kell értetni majd a kollégáinkkal, hogy ez a változásnak egyfajta következménye. Éppen ezért nagyon-nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy 2009. februárjában legyen meg az a bizonyos, kétségtelen nem tudom elvitatni, úgynevezett opciós 2 hét, hogy ezt ne tegyük kérdőjelessé, nem is tette eddig a kormány kérdőjelessé, nem azt mondom, de hogy ezt minél hamarabb tegyük biztonságossá, hisz a konvergencia program teljesül, sőt, hát mi azt mondjuk, hogy talán túl is teljesül, hogy ez volt az egyik nagyon lényeges feltétel ennek az opciós 2 hétnek, és ez nagyon fontos lenne, hogy ezt minél hamarabb meg tudjunk ebbe állapodni. A másik, amiről szakállamtitkár is említést tett, hogy 2008 decemberében egy olyan mértékű kiegészítést kapjanak a közszolgálat dolgozói, amely mindenki számára, ha nem is egyformán, de mindenki számára érzékelteti azt a szándékot, hogy 2008 nem a további reálkeresett csökkenés, hanem legalább, bocsánat a megfogalmazásért, mondjuk a plusz nulla értékű reálkeresetnek a megőrzését jelenti.
Még egy dolog, amiben Fehér urat szeretném idézni, azt mondta nemrég, hogy a béremelés fedezetét nem lehet újabb elbocsátásokból finanszírozni, és akkor Herzog úrnak adnám át a szót. Számíthat-e a közszféra ezekre az említett elbocsátásokra, vagy amitől tartanak igazán?
Nem kell, mert a béremelés fedezet az benne lesz a központi költségvetésben, pénzügyminisztérium szerint, illetve a kormánya szerint gyűjtötte be a javaslatát az országgyűlésnek, de ha már szónál vagyok, hadd említsem meg, hogy és ezért tulajdonképpen egy esetleges kommunikációs zavarnak szeretnék elé menni. A törvényjavaslatban a közalkalmazott illetménytábla a tavalyi szerepel. Ennek pusztán az az oka, hogy a szakszervezetekkel, illetve az okétban lefolytatott tárgyalások eredményeképpen szeretnénk megállapodni a jövő évi illetménytábláról, és amíg ezt nem ismerjük, hát addig nem tudtuk mit beírni, és ez mégse illik üresen beadni egy törvényjavaslatot, ezért átmenetileg a régit írtuk be, és ahogy megszületik a megállapodás, ez egy módosító indítványa lesz kijavítva, tehát ez nem azt jelenti, hogy befagyasztanánk a táblát, ellenkezőleg, hogy nyitottak vagyunk, és várjuk a megállapodást, hogy aztán ezt korrigáljuk.
Mi is várjuk az eredményeket, uraim, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak.
Viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm, viszont hallásra.
Most pedig következnek a legfrissebb közlekedési információk.
Klubrádió. A szabad adó. Közlekedési hírek.
Zsolesz írta a 06303030953-as SMS-re, hogy a Margit körút cammog ugyan, de nem baj, mert csinos hölgyek vannak. Felhívom az autóvezetők figyelmét, hogy a forgalom figyelése a legfontosabb feladatuk sofőrködés közben. A József körúton a Blaha tér előtt, az Üllői úton pedig a körút előtt számítsanak torlódásra. Az Asztóriánál, hogyha az Asztóriánál tól a Múzeum körúton a Calvin tér felé indulnak, akkor számítsanak arra, hogy a jelenleg járható egy sávban nagyon nehezen haladnak előre az autósok, visszafelé viszonylag jó a tempó. A Károly körúton nincsen sok autó, és az utv.hu kameraképei alapján a Bajcsy-Zsilinszky útról könnyen elérik a Károly körútat. Nehezebb dolguk van már a József Attila utcában, mert a József Attila utcában szinte teljes hosszában torlódik a forgalom a Roosevelt tér felé. Továbbra is tart a kamion műszaki mentése. A 83-as főúton a 63-as kilométernél egy sávon járhatnak csak, a 37-es főúton Szegilong közelében pedig a teljes főútat lezárták a 45-ös kilométernél, ezért egy közeli mellékútra terelik a főút forgalmát.
Rendkívüli hírek itt a Klubrádióban.
Lemond képviselői mandátumáról a fideszes Arnóth Sándor, ezt az ellenzéki politikus maga jelentette be. Korábban az adatgyűjtés ügy kapcsán zajló parlamenti vitában azt kiabálta Ivancsik Imre a polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár felé, hogy lógni fog. Ezután az MSZP, az SZDSZ és az NDF is a fideszes vonatja lemondását követelte már. Arnóth Sándor egyébként vállalta, amit mondott, és megkövette a házat. Később is elismerte, hogy tőle hangzott el egy rossz mondat, aminek vállalja a következményét.
Klubrádió. Tiszta beszéd.
Reklám. Ha egészség, akkor Dimenzió egészségpénztár. www.dimenziocsoport.hu.
Vágó István vagyok, ezúttal egy könyv szereplője. Arcnovellák, közelképek. 80 sorstársammal egy kötetben. Köztük 27 Kossuth, illetve Széchenyi díjas egyenlőre. 15 nő, 66 férfi. Ez véglegesnek tűnik, bár távolról sem ideális. Rendezők, olimpiai bajnokok, tudósok, színészek, zenészek, humoristák, írók, balerina, köztársasági elnök. Jó társaság. Remekül érzem magam benne.
Arató András új portrékönyve, az Arcnovellák, megvásárolható a könyvesboltokban. Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Mindenki a lehető legjobb szolgáltatást szeretné kapni, és valószínűleg adni is, hogyha azonban hivatalos ügyet kell intéznünk, akkor sokszor nem feltétlenül ezt érezzük. Na de most a közigazgatási eljárási törvény módosításával minden megoldódik, ezt mondják legalábbis a szakértők, de hogy tényleg megoldódik, erről beszélgetünk a következő percekben. A telefonnál Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének alelnöke, a szakszervezet önkormányzati szakmai tanácsának elnöke, egyben új szászi jegyzője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Már évek óta ígérik, hogy egyszerűbb lesz, gyorsabb lesz, könnyebb lesz az ügyintézés, hogyha az ügyfelek az állami hivatalokban próbálják meg a dolgaikat intézni. Ez azonban, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon érezhető, vagy nem sok helyen érezhető, bár az erről szóló törvény 3 éve megszületett. Jelenleg miért fontos, hogy ezt módosítsák? Mondhatjuk akkor azt, hogy nem sikerült az előző? Vagy nem sikerült tökéletesen?
Én azt gondolom, hogy talán azt mondhatjuk, hogy nem sikerült tökéletesen, azt nem, hogy nem sikerült. Egy fejlődési periódusban van a jogalkotó, de ahhoz, hogy az ügyfelek terhei csökkenjenek, mert ez a szándék és ezzel a szakszervezetünk is egyetért, ahhoz előbb az a véleményünk, hogy a hatóságok terheit is csökkenteni kellene. Az eljárási tapasztalatokat figyelembe véve ez a csökkentést ígér, de ez ismét tehernövekedés lesz, és hát elmondanék néhány példát, hogyha megengedi. Ezek a beérkezett kérelmek száma szerint is növekedtek, bővült az értesítési kötelezettség, bővíteni kellett az ügyfélszolgálatokat, megnövekedtek a vezetők munkaszervezési teendői, célvizsgálatokat is végeztek, és ezek egyértelműen alátámasztották, hogy adó, szociális, építésügyi, közlekedési, igazgatási területen növekedtek a terhek, és ennek nem a KET az oka, hanem az ágazati jogszabályok nem egyszerűsödtek. A jogalkotó nem nézte ilyen szempontból, hogy ezek a terhek ugyanazokat az ügyintézőket terhelik. Ha most nézzük azt, hogy egyszerűsíteni szeretnék az ügyfelek szempontjából azt, ami beadásra kerül. Gyakorlatilag elektronikus kapcsolattal kellene, hogy bírjon az országban talán minden hatóság ahhoz, hogy ne kérhessünk csak egyszer egy adatot, olyat, amit megad, és akkor gyakorlatilag mindig abból az adatbázisból kelljen dolgozni. Ez ma még úgy gondoljuk, hogy nem megvalósítható. Nagyon egyszerű, olyan jelentős informatikai fejlesztésekre lenne szükség, jelentős gazdasági ráfordítással, amihez az államnak igen bőkezően a zsebébe kellene nyúlni. Valószínűleg, ha ezt megoldaná, és azt a deregulációt, egyszerűsítést, amit az ágazati jogszabályok tekintetében is, a mi szakszervezetünk is már régóta szeretne, meg szeretnék azok, akiket mi képviselünk, akkor gyakorlatilag elképzelhető, hogy meg is valósulhat majd, de fokozatos bevezetéssel, mert ezek nélkül, a feltételek nélkül bizony ez nem megvalósítható.
Hogyha megengedi, akkor én az igazságügyi tárca munkaanyagát idézném. Azt állapították meg, hogy az ügyintézés az utóbbi néhány évben nem vált számottevően gyorsabbá, az ügyfelek terhei nem csökkentek, és az internet nyújtotta lehetőségeket sem használták ki. Tehát sok helyen van még feladat, de nézzük a fontosabb változásokat. Az egyik ilyen, hogy a hatóság is bűnhődhet, hogyha nem tartja be a megszabott határidőket. Ez sokak ízlésével, igényeivel találkozhat, de nehezen képzelhető el, hogy hogyan büntethető egy hivatal, ki az, aki büntet, és hogyan büntethet.
Én megértem, hogy az ön kérdése erre irányul, és biztos ez sokakat érdekel, de én azt gondolom, hogy én nem ragadnék le ennél a bolognál, mert nem ebben látom a történetben a lényeges dolgot. Én még mindig ott tartanék inkább, hogy egy olyan présben van az államigazgatás, közigazgatás, amikor az igazi belső okokat, a működési zavarokat nem vizsgálták talán. Nem túl régen volt egy olyan bizottság, aminek pontosan az mostani igazságügyi és rendészeti minisztérium minisztere dr. Draskovics Tibor úr volt a vezetője, úgy hívták, hogy Államreform Operatív Bizottság. Nagyon nagy lehetőségeket láttunk ebben, hogy egyszerűsítik az állammal kapcsolatos feladatokat. Nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy jelenleg egy önkormányzatnál egy jegyző több mint 4000 hatáskörért, feladatért felel, és ez igaz egy kisvárosban is, ott, ahol csak 32 ügyintéző van. Azt gondoljuk, hogy nagyon lényeges lenne ebben az irányban elmenni, és a szándékkal tökéletesen egyetértünk. Tehát azzal, hogy az ügyféli terhet, az ügyintézést gyorsítani kell, egyszerűsíteni kell, tökéletesen egyetértünk, de úgy látjuk, hogy ez ott kezdődik, hogy egyszerűsítjük a jogszabályokat, és az ügyintézőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy megvalósulhasson az elektronikus ügyintézés.
Addig is nézzük azt, hogy mikor jutunk el oda, hogy mondjuk az ügyfélnek nem kell szaladgálni egyik helyről a másikra, hogy beszerezze a dokumentumokat, amit egyébként mondjuk a hivatal is lekérhetne. Lehet, hogy ezt egyszer végre komolyan veszik? Tehát tudom, hogy sok minden van, amit a háttérben meg kell változtatni, de mikor látja ezt megvalósíthatónak?
Én azt látom, ami jelen pillanatban ebben a jogszabály tervezetben van, az 2011, egy lépcsőzetes bevezetéssel, én nagyon örülnék neki, hogyha ez megvalósítható lenne. Én azt tudom mondani, hogy itt a probléma másik végén ülve nagyon örülnénk neki, hogyha ez az egyszerűsítés ide hatna. Mi azon leszünk, hogy azt az anyagi erőt, amit ide kell biztosítani, azt biztosítsák. 2011-re ígéri a jogszabály. Én azt gondolom, hogy teljesen eltérő színvonalon van jelenleg Magyarországon önkormányzat és önkormányzat. Tudok mondani rá olyan példát, ahol már akár, ha egyszerűvé válik a kettővel kapcsolatban minden és az ágazati jogszabályokkal, akkor akár egy éven belül bevezethető lehet. Sőt, vannak olyan helyek, ahol már most önállóan is olyan rendszereket, szoftvereket alkalmaznak, ami ezt lehetővé teszi. De sajnos nem mindenütt van így. Önkormányzat és önkormányzat között anyagi lehetőség tekintetében is különbség van, és biztos, hogy jó lenne, hogyha az állam erre több pályázati forrást tudna biztosítani, mert akkor talán egyszerűsödne ennek az informatikai háttere.
Hogyha az egyablakos ügyintézés megvalósulásáról beszélünk, akkor ugye ez várat magára. Mi az akadálya ön szerint annak, hogy ezt még mindig nem sikerült megteremteni?
Nincs kapcsolatrendszer. Nagyon sok szakhatóság van a képben, tehát ahol beadja az ügyfél a kérelmet, és amiket be kell hozzá szerezni gyakorlatilag, a között nincs direkt kapcsolat. Tehát nincs olyan kapcsolat jelenleg, vagy azt tudom mondani inkább, hogy pontosabb legyek, hogy csak részben van kapcsolat. Ne menjek más példához, mint a takarnet rendszere, a földhivatali rendszer. Ez működik. Azonban általános hozzáférési lehetőség jelenleg ebben a közigazgatásban nincsen. Tehát, és ennek is jelentős szerepe lenne a földhivatali ügyintézésnek is a jövőben. És sorolhatnám még mi minden...
Bocsánat, gyorsan igen. Még ide visszatérnék az egyablakos ügyintézéshez, hogyha megígérték, ugye, mert hogy megígérték, akkor miért nem sikerült ezt megvalósítani? Nem tudták előre, hogy ez nem fog időben megvalósulni? Mi kellett, vagy mi kellene hozzá?
Nem igazán az, hogy nem tudták, hogy ennek... Tehát ez az egész rendszer túl bonyolult ahhoz, és túl sok szereplő van benne ahhoz, hogy 3 év alatt véleményem szerint ez egy teljesen jól megvalósítható dolog lehetne, hiszen tudjuk azt, hogy egy új jogszabály bevezetésének a próbája a gyakorlati alkalmazás. Én azt nagyon jó dolognak tartom, hogy most ott tartunk, hogy a KET, a közigazgatási eljárási törvény végre ilyen szempontból is, a gyakorlat által felmerült problémák szempontjából újból néző pontba van véve, és biztosan jó az, hogy újból áttekintik, és újabb feladatokat határoznak meg, de nem remélem ettől azt, amit mások, és nem úgy, ahogy ön éppen idézte azt, aki erről szólt.
És nem Én az igazságügyi tárca munkaanyagát idéztem, de viszont az időnk elfogyott, úgyhogy köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, visszatérünk majd még a témára.
Én köszönöm viszont a lehetőséget, viszont hallásra.
Annyit még, ami az interjúban nem kaptunk rá választ, a hatóság is bűnhődhet-e. A tervezet kilátásba helyezi, hogy ha a hatóság késlekedik, akkor vissza kell fizetni az illetéket, ha pedig az eljárás az ügyintézési határidő kétszeresénél több időt venne igénybe, akkor dupla pénz járna vissza. Ennyit tudunk egyelőre, többet nem sikerült ez ügyben megtudni. Az elmúlt percekben Boros Péternét, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének alelnökét hallották. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Burger Lajos és Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Páholy. Bűnügyi történet, lélektani dráma. Stephen King világhírű regénye a Dolores. A színpadi változatban Egri Márta játssza a címszerepet, amelyről így van.
Életem egyik legszebb és legnehezebb szerepe.
A családon belüli erőszak megrázó történetét Ács János rendezte, aki családi vállalkozásnak nevezte ezt a munkát. Hogy miért, azt megtudhatják, ha csütörtök este 8 órakor hallgatják a Klubrádiót. A Páholyban a szerkesztő műsorvezető Barta Krisztina várja önöket.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa Havas Henrik.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. 3 témát ajánlok a figyelmükbe. Hát gondolom azt kitalálták, hogy meg kellene beszélni, amiről egy ország beszél, azaz a megfigyelési ügyet. A Szocialisták az igencsak közelálló Népszava címlapján azt állítja, hogy Orbán Viktor nem csak folyamatosan értesült a titkosszolgálati eszközeket és módszereket használó UDZRT gyanús ügyleteiről, de Kövér Lászlón és Demeter Ervinen keresztül, idézem a Népszavát, a háttérből ő maga mozgatta a szálakat a polgári polip ügyében. A magát polgári napilapként nyilvántartó Magyar Nemzet a címlapon nem foglalkozik az ügyen, mindössze a 3. oldalon található egy cikk azzal a címmel, hogy szivárognak a nyomozás részletei. Furcsa Magyar Nemzet visszafogottsága, mert hasonló esetekben bőterjedelemben szokta ismertetni a Fidesz álláspontját. Múlt pénteken kocsiban ültem, és a Klubrádiót hallgattam. Vaholn András itt a Beszéljük Megben azt mondta, hogy szerinte vidéken nincs munkanélküliség, hiszen mindenkinek van, ha nem is földje, de kertje biztosan, és ott megtermelheti a család ennivalóját. Szerint a cigányok se lopnák el a termést, ha megművelnék a földjüket. A kérdés az, hogy, és ezt beszéljük meg, van-e földjük, és ha van is, értenek-e a földműveléshez. Harmadik témaként javaslom, beszéljük meg, méltóképpen törődünk-e hagyományainkkal. Mindez arra jutott eszembe, hogy ünnepélyes avatást tartott a 88 éves vitézi rend szombaton a Mátyás templomban. A rend legmagasabb elismerését vehette át Spányi Antal székesfehérvári püspök, Demjén Ferenc, azaz Rózsi énekes, valamint Széles Gábor nagyvállalkozó. Utóbbi, azaz Széles Gábor főkapitányi dísztört kapott. Megjegyzem, az átvételt megörökítette a Magyar Hírlap fotósa, és a kíváncsiak a képre megtalálhatják a Magyar Hírlap címlapján. Beszéljük meg tehát azt, hogy lelkiismeretesen törődünk-e hagyományokkal.